Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit! Ivonyné Szarka Melinda vagyok, az életre növelő műsorvezetője. Ebben a két hetente péntek este jelentkező beszélgetős műsorban nevelési, önnevelési, életvezetési kérdésekre keressük a válaszokat. Szeretettel várjuk a hallgatói kérdéseket, témajavaslatokat, ékezetek nélkül írva a következő e-mail címen. életrenövelő@mariaradio.hu A mai napon, a fél évhez közeledve, az iskolai értékelésről fogunk beszélgetni állandó beszélgető társammal, Uzsaliné, dr. Pécsi Rita neveléskutatóval. Üdvözöllek, Rita!
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat!
Mi az értékelés jelentősége az iskolában?
Igen, ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, hogy föltegyük ezt szülőként is, tanárként is, ugyanis egy kicsit, hogy mondjam, túldimenzionáltuk az értékelést, mármint a jegyekkel való értékelést. Igazából az értékelésnek ugye van egy nagyon erőteljes funkciója, és ezt kellene kidomborítani, mégpedig az, hogy a jellem formálásában nagyon nagyban részt vesz. Tehát az értékelésnek az a legfontosabb feladata, hogy segítsen embert formálni, ugye, életre növelni azt a növendéket. Azon túl, hogy természetesen visszatükrözi azt, hogy hol áll a gyermekem szorzásban, matematikában, olvasásban, fizikában vagy kémiában. De ez mindig a második felülete, ugyanis az egész iskoláztatás, ugye az egész minden arról szól, tehát az életünk arról szól, hogy ember nevelődjék. Most ennek azért olyan nagyon jelentős eszköze az értékelés, mert mindaz, amit ebben a súlyosnak nevezhető hát szervezetben, mint az iskolai értékelés, ugye ide beszámít, oda beszámít, nem tudom én, oklevelek, jutalmak, mindenféle jár vele, e szerint látjuk, hú, mert ez egy ötös tanuló, mert ez egy nem tudom milyen tanuló, stb. Az iskolákat is e szerint mérik, hogy mennyi az átlaga, meg bejutott-e az első akárhányba, a nem tudom kinek a rangsorolása szerint. Tehát ennek nagyon nagy súlya van ennek a jegyeknek. És hogyha ha ezt látjuk, azt is egyszerre szemlélnünk kell, hogy ezek a jegyek, ezek beépülnek az önértékelésbe. Hogyan épülnek be az önértékelésbe? Hogy beépülhetnek az önértékelésbe? Az önértékelésünk ugyanis tükörből épül. Tehát ez egy nagyon nagy alapszabály, hogy az embernek az önértékelése az egyáltalán nem attól függ, hogy mennyi érték van magamba, vagy mennyi talentumom van, vagy egyáltalán. Ebből a szempontból mindannyian nagyon jól jönnénk ki, ugyanis mindannyiunkban nagyon sokféle tehetség, képesség, készség, csírácska, stb. Van. Erre mondja Böjte Csaba, mindig is felidézem magamba, hogy hát nem hiszem, hogy az Úristen bármelyikünket péntek délután a maradék anyagból teremtett volna. Mindenkibe beadta apai, anyai mindenét, és az ő képmása vagyunk. Tehát ilyen szempontból ez nagyon jó lenne, hogyha az határozná meg az önértékelésünket, hogy milyen értékeink vannak. Sajnos azért látjuk, hogy nagyon sok tehetséges ember, nagyon sokféle adottsággal rendelkező embernek az önértékelése bizony nemhogy hiányos, hanem hihetetlenül alacsony. És akkor, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, ez nekem nem való, én ezt sose tudtam, mindenki más jobb, stb. Tehát az a világos számunkra, hogy az nem elég, hogy nagyon sok értékkel rendelkezhetünk, vagy rendelkezünk, mert az önértékelés úgynevezett szociális tükörből, tehát társas tükörből épül fel. Magyarul abból a tükörből, akinek én magamat a számomra fontos személyek szemében látom. Tehát magyarul az anyukám, az apukám a legelső, és utána jönnek a kötődéssel is kapcsolódó pedagógusok, óvonén is, aztán a tanárok. Na most, hogyha belegondolunk, ilyen tükrökből épül fel, tehát hogy tehát hogy jónak lát-e engem anyukám, ügyesnek lát-e anyukám, vagy olyannak, hogy jaj, te két ballábas, már megint nem tudtál, jaj.
Akkor az óriási felelősség, a szülőnek azok egy-egy mondatai is.
Óriási. Óriási, meg hogy általában kinek lát, tehát itt néha ilyen cinikus kis megjegyzések, ilyen kis humorosan, ügyes vagy. Ez. Szóval ezek beépülnek, hogy hát én ügyes vagyok, na. Ezek. És ezeket ugye, hogyha belegondolunk, hogy bekerülünk az iskolába, és akkor ott még azért papírra írva, bejegyezve, hazaviszed fiam, ugye, ezek megjelennek, ezek a visszajelzések, tehát tükrözéseket kapunk tulajdonképpen 5 percenként, 10 percenként, tehát meg sokszorozódik a visszajelzések száma is, meg a súlya is, ugye, mert beírják, mert az elején csak fekete pont, meg 2,5%, meg 8, meg 9, meg nem tudom micsoda, meg 80%, és ezek a visszatükrözések egyszerűen egy újabb alaptörvény, egy kisgyermek, pláne, nem tud különbséget tenni a teljesítményének, vagy az intellektuális teljesítményének szóló tükör, és az én rám vonatkozó, személyemre vonatkozó tükör között. Magyarul, hiába mondja azt a tanító, vagy a tanár, hogy én csak azt mondtam, hogy szorzásból 2-es. Én csak azt mondtam, hogy a betű keretítése még nem olyan jó. Én csak azt mondtam, hogy nem tudom én, a fogalmazása 3-as, vagy közepes. Ezt a gyerek rögtön oda teszi, tehát úgy reagál az idegrendszerünk, a mindenünk, az egész személyünk úgy reagál, hogy én közepes vagyok, én 2-es vagyok, én 3-as vagyok, én alig vagyok. Jó, ha még egy kicsit gyakorolok, talán kicsit jobb is lehetek. Tehát ez beépül. Jó, de akkor már is megfogalmazódhat a kérdés, hogy akkor ne adjunk 2-est, ne adjunk 3-ast, akkor ne jelezzük vissza, hogy hát ez azért 4,8 csak, vagy mit tudom én, akárhány. Ugye? De jelezzük vissza. De hogyha már ezt visszajelezzük, akkor számítsunk azzal, hogy ez egy tükör. Ez egy olyan tükör, ami rögtön beépül az önértékelésbe, és mindjárt magunknak feltetjük a kérdést, hogy igen, és ez a gyerek, ennek az összes értéke az, hogy nem tudom én, hogy kerekíti a betűt, vagy hogy tudja a Pitagorasz törvényt. Nem, erre mindenki azt mondja, nem, hát sokkal több egy ember. Jó? És mikor adtál a sokkal többre visszajelzést? Mikor adtál az együttműködésére, a szorgalmára, a humorára, a kedvességére, a pontosságára, az igyekezetére, a... Érted? Hol vannak ezek az értékek? Hol vannak, így szoktunk fogalmazni, hogyha egy pedagógiai körökben, így tanárokkal, stb. Beszélgetünk, hogy ugye ne csak IQ tükröket küldjünk haza érzelmi intelligencia tükröket is, vagy mindarról visszajelzéseket, valamilyen rendszerességgel legalább, de súlyosan, tehát nem csak így, hogy jaj, hát ez egy erős 4-es volt, és akkor szegényre hazamegy, és mondja, hogy milyen erős 4-es volt, mert a Klári néni azt mondta, hogy ez nagyon erős 4-es, és anya csak 2 pont hiányzott az 5-ösért, és mindenki más 3-ast kapott. És akkor ezt mondogatja, hát egyrészt egy otthon lévő anyának, másrészt egy közlékeny gyerek. De amint ez a gyerek serdülőkorba kerül, vagy elmegy az anya dolgozni, már erre se lesz módja. Mi lesz? Bent lesz az ellenőrzőben egy 3-as, közepes vagy 4-es. Nincs, hogy erős vagy milyen. Volt egyszer egy ilyen nagyon érdekes kis szituáció. Éppen ben voltam látogatni egy órán, és ott közepest kapott egy diák, egy ilyen serdülőféle gyerek. És hát nagyon mondta a tanára, hogy úgy próbálta biztogatni, hogy hát ez tényleg egy erős közepes már, Pistikém, tehát ez már tényleg olyan jó, meg nem tudom, és akkor úgy elkezdtem mondani, hogy hát ez már nem olyan, mint múltkor az a közepesed, és azt mondja, tanárnő kérem, eljönne velem haza, és elmondaná ugyanezt anyukámnak. És azért tényleg, igen, ezzel küzdenek a gyerekek, és mindenki, hogy ez, hogy most, tehát nem azonos súlyú. Na most, hogyha ezt tovább visszük ezt a fonalat, és azt mondjuk, hogy igen, ezekből nem adunk tükröket, akkor azt látjuk, hogy lassan kialakul egy nagyon torz tükör, ami az önértékelésebe beleépül, amiben tulajdonképpen kizárólag intellektuális teljesítmények tükre lesz. És ezt nem csak most nem csak arra mondom, hogyha valakinek 2-ese vagy 3-asa van, fordítva is lehetséges. Lehet, hogy valaki kitűnő, de ezért semmit nem tett. És gyakorlatilag ez nem tükrözi az ő értékeit. Lehet, hogy lusta, hányaveti, hisztis, tehát sok minden lehetséges még, ami ott ugye formálni való volna abban az én képben, de folyamatosan kapja azt a visszajelzést, hogy oké, minden rendben van.
És mi szülőként hogyan tudjuk ezt megtámogatni? hogy az önértékelése ezáltal ne csökkenjen a gyermekünknek.
Nagyon-nagyon fontos lenne, és ez nagyon nehéz feladat akkor, hogyha az iskolában nem hajlandó lépni, de egyrészt azért én hirdetem, ahol csak tudom, hogy kérhetnek a szülők is. Kérhetik a szülők azt, hogy kérjük például, hogy akár negyed évente, tehát lehet, hogy vagy a féléves bizonyítványhoz, vagy valamihez, mindenképpen kérném, hogy a magatartás és a szorgalom jegy, az ne jegy legyen, hanem egy szöveges, vagy egy több szempontú értékelés. Tehát, hogy építsen be, dolgozza ki az iskola a saját arcára azt a lehetőséget, hogy visszatükrözünk rendszeresen, például érzelmi intelligencia készségeket is. Dolgozom a Váci Egyházmegyében több iskolával, és most már ott elmondhatjuk, hogy az összes iskolánkban a magatartást és a szorgalmat különböző, tehát finomabb rendszerek szerint jelezzük vissza, tényleg nem egyszer meg kétszer, hanem rendszeresen. És ebben van már, tehát rengeteg érzelmi intelligencia kis területet fel lehet térképezni, alsósoknál egészen a köszönéstől, az udvariasságtól, az evési, étkezési kultúráig, de például úgy, hogy érzelmeit és akaratát, nem tudom én, megfelelő formában fejezi ki, vagy hogy el tudja elfogadni a kritikát, vagy hogy van-e, tehát tényleg lehet, hogy valaki tényleg intellektuális teljesítményben nem olyan ragyogó, de hazaviheti anyukájának azt, hogy rendkívül segítőkész, nagyon-nagyon bátor, vagy hogy önmagához képest igen jól fejlődik, és hogy sokat beletesz, és hogy becsülni való a kitartása, a rendszeressége, vagy akármi, ami még hozzájárul ahhoz, hogy ő kicsoda. Na most egyrészt ezt úgy gondolom, hogy nagyon erőteljesen is érdemes szorgalmazni a szülői részről is, hogyha már így ez a kérdés, és nagyon-nagyon fontos az, hogy érezzék a tanárok és az iskola is, hogy ez feladat. Tehát nagyon sok olyan felnőttel, fiatal felnőttel találkozunk, hogy az önértékelése tényleg a föld alatt van, és ebben nagyon-nagyon hibás az iskola. Mert pont ez a torz értékelés, ez nem vezethet oda, hogy ő kiváló és egy kiegyensúlyozott értékre, tehát önértékeléssel rendelkezzen. De még valamit tehetünk, és ez talán egy kicsit a nehezebb rész, hogy az erőfeszítéseket értékeljük folyamatosan, és olyan nagy súlya, hogy úgy mondjam, ne legyen a jegyeknek. Nekem se volt könnyű ezt megvalósítani, de nagyon-nagyon fontos, hogy ne essünk hasra egy ötöstől, tehát mintha az jó, most ez éppen ötös lett, mert így sikerült, de az előtte azt a befektetett munkát, ha az volt, már azt ünnepeljük meg, hogy fú, most milyen jó, most látom, hogy ebben mennyire szépen felkészültél, és abból lehet nekem, például volt én gyerekem, nagyon szétszórt volt. És tényleg láttam, hogy előtte készült, értette mindenféle, én is láttam, jó, rendben van. Majd nem tudtam is, hogy kicsit lassabban fog ez ott működni, izgul is, nem tudom én, általában össze-vissza keverte, első feladat, harmadik, kihagytam egyet, mit tudom, hiszen ez belefér, és meg is beszéltük otthon, hogy persze, hogy koncentrál, meg nem tudom micsoda, meg próbálkozik, hát persze, jó, igen, de nem ezt értékeljük, szinte megünnepeltük már azt, mint hogyha szerintem az erőfeszítése, amit beletett, az igazán értékelhető volt. Azt lehet mondani rá, hogy ötös volt. Most, hogy ebből egy hármas, vagy egy kettes, vagy egy négyes fog-e kisülni, igazából ezzel nem nagyon foglalkoztam. Jó, hozta, jó, ez ennyi lett. Meg szoktuk nézni, megnéztük, hogy jó, hol ment el, és akkor megállapítottuk, hogy nézd, ezt itt tudtad, csak hát nem fejezted be. Vagy nézd oda, ez itt véletlenül felcserélődött, persze, hogy nem jött ki az eredmény. Nem baj, de látom, hogy jól indultál el, majd legközelebb is. Tehát azt mondom, hogy az erőfeszítésekre és az ő beleadott értékeire fókuszálunk, és igazából, tehát tudom, hogy ez nem olyan könnyű, de nem helyezek akkor a hangsúlyt a jegyekre. Ha sikerül az iskolával hát jó együttműködésben a szülőknél is, és hogyha sikerül tantestületeknek felfogni ezt, hogy az önértékelésben milyen nagy szerepe van a jegyeiknek, amiket lépten nyomon osztogatunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon átgondolnánk a rendszerünket. Tehát én biztos, hogy többféle feladatra engednék pontokat szerezni, tehát hogy mondjam, tehát nem csak a záró 5 jegyet érő felmérőre adnék jegyet, hanem azt mondanám, hogy ha behozol ezt, vagy hogy elolvasod ezt, erre is lehet, tehát hogy többféle tevékenységgel lehessen, hogy úgy mondjam, haladni, előre haladni a teljesítményben is. Ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Még egy ilyen ilyen kis eset eszembe jut, sokszor van erről szó, különböző nevelési témájú előadásokban országszerte, és egyszer volt egy ilyen előadás, és ez is szóba került az értékelés, jó? És jön egy apa, és beszélgetünk a végén, sok kérdése van, de legalább 4-5 gyereke lehetett így a kérdéseiből, nagyon épkézlebb kérdéseket tett fel. Tudtam is, hogy abban a kisvárosban ő egy nagyon jó nevű asztalos is úgy különben. És beszélgetünk, minden, és egyszer csak megáll, és mondja, hogy hát te, én azt hiszem, ezt nem csinálom jól. Ezt te nem csinálom jól. Mondom, mit nem csinálsz jól? Hát ezt az egészet, én úgy gondolom, nem vagyok jó. De mondom, miért nem? Á, én kettes voltam mindig. Mondom, miben voltál kettes? Hát az iskolába. És hogy belegondoltam, hogy nyilván, hogy járt valahova iskolába, utána szakmát választott. Most általában akik nagyon jók a szakmába, általában, hogy fiú, általános iskolába, szóval az nem kedvez neki ez a fajta tanítás. Tehát elképzelhető, hogy ő ott nem vitézkedett. És hogy ennyire mélyen benne volt, tehát legalább 40-es, 50-es apa volt ez, aki végül is így tudta summázni magát, hogy hát ő biztos nem jó, mert ő kettes volt. Ennyire sokat számít.
A lányom másodikos, és hát az ABC-t ugye tudni kell, tanulgatta, nem ment tökéletesen, és olyan érdekes volt, hogy a tanítónője adott neki még egy esélyt, és még egy esélyt, és mondta, hogy akkor holnap is próbáld meg, mert ezt meg kell tanulni, egy másodikosnak tudni kell. És lehet, hogy neki nem elsőre ment, viszont úgy megtanulta, hogy oda-vissza tudja most már.
Igen, ez egy nagyon-nagyon ügyes tanítói fogás, és tovább is lehetne vinni. Én mindig is biztatom tanárokat, tanítókat, hogy érezhessék a gyerekek azt, hogy lehet javítani, lehet próbálni. Minden új dolog megtanulásakor, de ez felnőtt korra is érvényes. Ez egy alaptörvényszerűség szintén, hogy a... Hogy is van az a minősítés nélküli próbálgatásnak a sokszori lehetősége. Ez a legjobb rész. És ez, de akkor nem szabad beírni a jegyzetfüzetbe.
Nem írt be semmi. Igazi öröm volt neki ez a tanulás, hogy, és külön Eszter néni, és nekem mondta azt, hogy én még holnap is felmondhatom. Mert addig mondja föl mindenki, amíg nem tudja ötösre.
Nekünk is volt egy Eszter nénink, történetesen éppen egy Eszter néni volt. Ő pedig a szorzótáblával csinálta ezt, de azt hiszem ott egy évig is ment. Mert ugye hát sok is nehéz, és nem tudom micsoda, és volt, aki persze az elején, de ennek semmilyen íze nem volt, hogy most ő csak majd évvége felé, nem, mindenkinek, mert ezt mindenkinek nagyon-nagyon kell tudni, kész. És azt mondja, hogy meg is lehet tanulni, mindenki meg is fogja, és mindenkinek akkor írom be, amikor ötös lesz. Óriási.
Csodálatos.
És tudom, hogy azt most persze gondolom, hogy két kémia tanár, meg nem tudom én fizika, meg hogy nekem nincs annyi órám, nem vagyok annyit. Jó, nem mondom azt, hogy egész évben próbálgassa, de azért van egy-két dolog, ami nagyon fontos. Vagy azt is mondom, hogy akkor tényleg például a dolgozatoknál is mindenképpen megengedném, hogy lehessen javítani. Nagyon sok olyan gyerek van, vagy több olyan gyerek van, amelyik nem tud elsőre úgy koncentrálni, vagy nem sikerült neki elsőre így, vagy úgy benne van az, vagy talán pont ez oldja azt a fajta szorongást, hogy úristen, ha most valamit elrontok, akkor elrontottam egy fél évre, vagy talán még az év végébe is beleszámít. Ugye ez egy nagyon erős szorongató tényező. És hogyha csak ott van az a lehetőség, hogy jó, megpróbálom, azt még egyszer legfeljebb megpróbálom. Tehát ennek végül is az a célunk, hogy végül tudja. Tehát ezt nagyon át kellene magunkban értékelni, és ugyanígy szülőileg is, és próbálkoznék azzal, hogy én is mindig azt mondtam a gyerekeknek, hogy nézzétek, az a nagyon fontos, hogy lyuk ne maradjon a tudásban. Tehát, hogy az menjen. Tehát tényleg, amit kell tudni, azt kell tudni. De ha ez nem elsőre sikerül, vagy nem pont ugyanúgy, vagy nem pont abban a felmérőben sikerült, az nem baj. És azt hiszem, hogy ebben át kell kicsit alakítanunk. Sok tanár fél tőle, hogy jaj, mert akkor visszaélnek velem, akkor nem hiszem, én azt gondolom, hogy a gyerekek persze kipróbálnak mindent, és hogyha elkezdek engedni, akkor majd azt mondja, hogy ő majd 7-szerre is akarja, és akkor nem készül az elsőre. Rá fog jönni, hogyha nem 7-szer van, hanem ez az intervallum van. Nálam is például úgy lehetett mindig felelni, hogy aki, amikor elkészült, például a felsőbe. Azt mondtam, hogy nézd, ezzel a témával foglalkozunk most, mit tudom én, 2 hétig, vagy 1 hónapig, vagy valameddig. Én ezt szeretném, hogyha, mit tudom én, ennek X részéből mindenki felelne. Akkor felelsz, amikor amikor elkészültél, szóljál. Amikor elkészültél, nem fogok böködni, nem fogok, nem tudom én, rajtaütésszerűen, nem tudom mit csinálni, hanem egyszerűen amikor elkészült. Tehát ezeket a szorongató tényezőket feloldani, ezeket, hogy most vagy soha, és nem, ezek nem tesznek jót a tanulásnak, nem tesznek jót az önértékelés épülésének, ahogy így érezhetted a lányodnál is, hogy hát tanulni jó, tehát hogy valamit meg végül is tudni, ez egy jó dolog, tehát ezt nem elvenni, és a kíváncsiságot nem elvenni. Úgyhogy az értékelés most, hogyha már ugye elkörül keringünk, annak is az lenne a funkciója, hogy ezt segítse. Tehát ezt egy kicsit motiválja, húzza, nem az, hogy levigye, nem az, hogy szorongásokat építsünk be, nem az, hogy nem tudom én, folyamatosan összeméregessük egymással, hogy akkor, tehát biztos, hogy nem ez a feladata. És itt azt hiszem, hogy szemléletváltásra van szükség elég széles körben, tehát szülőknél is, pedagógusoknál, vezetőknél, tanítóknál, még sokszor még az óvodába is már elkezdjük vele fenyegetni, hogy jaj, ez ötös lenne az iskolába. Jaj, ne félj az iskolába, aztán nem lehet így, mert akkor mindjárt, na hát. Szóval ennek nagyon, nagyon nincs semmilyen értelme. Az értékeléssel kapcsolatban még egy jó kis történettel is szoktam szemléltetni, hogy körülbelül mi a súlya egy bizonyítványnak. Hogy egy fiatal asszony egy új autóval autózik, hát nagyon sokat spóroltak rá, és tényleg végre meglett az új autó, és akkor ő mehetett vele a munkahelyére, és hát bizony, amikor betolatott a parkolóba, ott kicsit elmérte a dolgot, és neki tolatott a másiknak, a sárhányon megsérült, kicsit leszakadt, minden kiszáll, ott van a másik is, ugye az autó tulajdonosa, és hát látja sírva és fakad, hogy hát tényleg mit fog szólni majd a férje, hogy ilyen ügyetlen volt, és ilyen ennyire nem tudott vigyázni erre az új autójukra, és már szedte is ki a biztosítós papírokat, ugye, hogy intézzék el, és egyszer csak kiesik belőle egy papír, és erőteljes férfi kézírással az van ráírva, hogy baleset esetén drágám emlékez arra, hogy téged szeretlek, és nem az autót. És én azért minden bizonyítványba úgy beleraknám, hogy téged szeretlek, és nem a jegyeidet. Ez nagyon-nagyon fontos lenne. Mindaddig, amíg nem kapunk olyan részletes, vagy olyan kerek tükröt a bizonyítványba, amelyik valamelyest is visszatükrözi, hogy ki ez a gyerek. Tehát legalább egy kicsit nagyobb egyensúlyba. De egyébként azt mondja a lélektan, hogy a sértett énkép az még... Hát, még becstelen cselekedetekre is, tehát ilyen súnyiságra is biztatja az embert, mert érzi azt, hogy én azért nem ez vagyok. Tehát ez egy sértettén kép, azért vigyázzunk, hogyha valakinek mondjuk egy egyöntetű közepes bizonyítványa van, hát azért nem gondolnám, hogy ő úgy gondolja magáról, vagy reméljük, hogy még nem gondolja úgy magáról azt, hogy ő egy közepes senki. Vagy egy ketteske. Tehát, hogyha nem gondolja azt, akkor itt sérül az én képe. Mert mit mond rólam ez a bizonyítvány? Hát egy közepes vagy, egy semmilyen se vagy. És ez a sértett énkép, ez dolgozni kezd. Majd én ezt meg érted, és majd úgy csinálok, meg nem tudom mi. Szóval sajnos ez nem jó felé visz. Viszont a megerősített énkép, azt mondjuk, hogy az önkontrollt is növeli, tehát egy kitartást, egy fegyelmezettséget, egy tartást, hogy igen. Mi a megerősített énkép? Amikor úgy érzem, hogy jó, a betűkerekítésem nem annyira jó, lehet, hogy a szorzótáblát még nem tudtam annyira, de ebben előre haladtam, jobb vagyok, megint egy kicsit jobb lehettem, vagy nem tudom én, vagy ezt látja a tanárom is. Amikor felsőbe kerültek a gyerekek, az enyém, abba az iskolába, amit annak idején vezettem, akkor a felsősöknél úgy csináltuk, hogy mindenkinek volt egy kis, hát egy ilyen B5-ös papír, tehát egy füzetlapnak a fele nagysága helye arra, hogy ő negyed évenként egy részletesebb visszajelzést adjon a diákjainak. Ebben lehetett szakmai visszajelzés is, tehát azt lehetett mondani, hogy részletesebben leosztályozhatta mondjuk a földrajztanár, ha akarta, hogy nem tudom én, térképismeret, mit tudom én, ilyen tájékozódás, ez meg az meg a mazat. Tehát szakmai dolog, ebben nem szóltam bele, azt csináltam, amit akart, hogyha nem akart semmit, akkor semmit. De az mindenkinek kötelező volt az úgynevezett egyéb, hogy saját magához mért fejlődése. Tehát, hogy én földrajztanár, vagy X tanár, hogy látom kis Péternek a negyedéves, ezt a negyedéves munkáját, az erőfeszítéseit, érted? Azt, hogy ő mennyire tette magát oda, hogy ami neki a bukéja, amit én látok belőle, tényleg belőle személyből, tehát ki vagyok én. És nagyon, nagyon nagy tapasztalatom volt, ugye a mi gyerekeink is oda jártak akkor, hogy hát előtte sose kellett felolvasni a bizonyítványt, meg minden jó, odaadták, aláírtuk, jó van, kicsit beszéltünk róla, jó. Amikortól kezdve egy a tanárok irkáltak ezt, meg azt, hogy anya, üljünk le, olvassuk föl, olvassuk. És élvezték persze a többieknek is a bizonyítványát, mert ugye ismerték a Márta nénit, meg ezt, meg azt, meg azt, jaj, ezt írta neked, ezt írta, stb. És jó, felolvastuk. Amikor elkezdtük felolvasni, hát azt vettem észre, akkor serdülő fiaink is voltak, ugye, amikor olvasod, hogy az őról a szól, szép lassan így feláll a székről, érted, ilyen kis kihúzza magát, tudod, és így mint valamilyen díjkiosztónő ottan áll, érted, hogy hát most ez rólam szól. És akkor érdekes, szóval az a figyelem, hogy mit gondol a Péter bácsi rólam. Tehát ide esik a bizonyítvány ebben a helyzetben. Péter bácsi mit gondol rólam? Na most Péter bácsi konkrétan a fizika tanár volt, és hát írja is, hogy hát látom, hogy neked ez a téma nem nagyon feküdt. Hát tényleg nem feküdt egyik se, de az se. És ezt jól látta Péter bácsi. De nagyon becsülöm benned. Na itt már nagy kihúzás volt, érted? Nagyon becsül a Péter bácsi. Nagyon becsülöm benned, hogy mégis találtál egy olyan területet, amihez megcsináltad azt a kis előadást. Köszönöm szépen. Hát ez csodálatos volt. Tehát egyszerűen ez a gyerek érezte, hogy ugyan nem mennek az egyenletek, és lehet, hogy nem is fognak annyira menni, mondjuk, mint több másik gyereknek, de Péter bácsi mégis becsül engem. És ez volt a fontos, hogy igen, megtarthatom ugye az én képem, megtarthatom az arcomat Péter bácsi előtt is, annak ellenére, hogy én nem vagyok fizikából egy ász, és nem is leszek. És ezt elmondhatom tényleg nagyon nagy örömmel, hogy attól kezdve például a fizika leckére, vagy a fizika készülésre való motivációval nekem soha semmilyen dolgom nem volt ezzel a gyerekkel, mert az nagyon fontos volt neki, hogy Péter bácsi mindig készült. És lett, 2-es, 3-as, 4-es, amilyen lett. És ha még akart, akkor még egy tett bele kis erőfeszítést, amiből ő tudott. De meg akarta tartani, hogy úgy mondjam, a becsületét Péter bácsi előtt. És ugyanígy Péter is visszajelzett, hogy aha, nincs vele semmi gondom, amit magából ki tud hozni, azt kihozza. És milyen szép az, hogy adhatott rá 2-est, adhatott rá 3-ast. Egyrészt nem volt benne az, hogy akkor az önértékelését így agyonvágom. Az se volt benne, hogy hát most erre azt kell mondanom, hogy jó, mikor az nem jó, szakmailag. De másik oldalon meg tudom építeni. És akkor amikor csináltuk ezeket az értékeléseket, azért ez nagyon sok munkatanároknak, én is látom, ugye, hogy egyenként irkálja a növendékekről, még csak ha 2 mondatot, akkor is. De nagyon sok munka volt, úgyhogy akkor mentem be a tanáriba, ugye akkor vezető voltam. Hú, és mondom, látom, hogy ez gyerekek nagyon sok, és nagyon köszönöm én személyesen is, mint anya is, meg minden, de javaslom, hogy hát tegyük, szóval valahogy alakítsuk át, mert látom, hogy hát van, akinek 200 növendéke van, tehát azért vagy 300 is akár, hogyha egy tantárgyas, vagy egy órás. És akkor hát javasoltam, hogy valami más csináljunk. És feláll az egyik tanár, és azt mondja, hogy nem, mi ezt megbeszéltük a munkaközösségbe is, hogy ne csináljunk mást, mert igaz, hogy ez igen sok munka is, de hát akkoriban még nem lehetett számítógéppel írni meg minden, szóval kézzel írt mindenki mindent. Tehát mégsem változtassunk rajta, mert amióta ezt kell írni, azóta másképp figyelem a gyerekeket. Én is másképp figyelem. Tehát másképp... És pont ezt is szeretném kiemelni, hogyha... Szóval más szemmel nézzük. Mert addig mindenki egyet értett vele, hogy persze a gyerek nem csak az, hogy ő most tudja az egyenletet, vagy nem. Jó, de hogyha nem jelzel belőle, nem adsz tükröt ebből, akkor csak ennyi marad. Tehát a sodrásba elvész az összes többi, és azóta másképp figyelem a gyerekeket. Hát aztán utána 10 év múlva is találkoztam már, akkor nem voltam abban az iskolában, még mindig csinálták a rendszert, tehát nem nekem szólt, mint vezetőnek. mert egyszerűen jónak látták, és a szülők is hálásak voltak érte, hogy tényleg az osztályzással, vagy illetve hát ezekkel az értékelésekkel tudtuk egy kicsit szélesebb körbe, vagy reálisabban, vagy hatékonyabban formálni a jellemet is.
Kisfiam most tölti majd a 6-ot, és megkaptam az óvodában azt az értékelést, amit így a iskolában menéskor kapnak, és bár őt most még visszatartottuk, de olyan élmény volt azt a másfél oldalnyi anyagot olvastam, amit a óvodapedagógusok összeállítottak róla, hogy mit láttak ő az elmúlt 4 évben. Annyira el is tettem magamnak. Érdekes volt, kaptam új információkat.
Nagyon nagy értelme van ennek mind a két részről, tehát amikor a tanár is egy kicsit másképp néz rá, és ezeket összefoglalja, vagy az óvónő, vagy ugyanúgy a szülőknél is, és a gyerekek, amikor kicsit belenőnek, és magukról is hallják ezeket vissza, óriási élmény, tehát mindenkinek nagyon nagy élmény saját magáról tükröt kapni. És hogyha ezt sikerül mesterien megtenni, akkor ez egy formáló erő. Sok alternatív iskola, de most már nem csak alternatív iskolák, de például Winkler Márta kincskereső iskolájában régóta, vagy a Lányi Marietta gyermekek házában is, de sokféle iskolában alkalmazzák ezt a lehetőséget, tehát azért ez nem maga a spanyol viasz. De olyan szép, ahogy tényleg Winkler Mártának is láttam több ilyen iskola értékelő lapját, amely így kezdődött, hogy így látunk mi téged. Tehát pontosan ezt tükrözi. És ez talán már ebben a műsorban is beszéltünk erről a bizonyos Pigmalion hatásról, hogy kinézni belőle. Tehát, hogyha ebben az értékelőrendszerben ez benne van, hogy persze vannak nehézségek, vannak korlátok, vannak hibák, vannak javítanivalók, de mit nézek ki belőled? És így csak röviden utalnék erre a kísérletre, hogy bementek ugye osztályba pszichológusok, IQ-vizsga volt, utána kiküldték a tanítókat, és hogy ők majd még csinálnak egy kis vizsgálatot. És akkor csináltak egy listát, arra felírtak 6 gyereket, az összes többi a másik listán odaadták a tanítónak, hogy ez a 6, ez valami ígéretes. Mindegyik másban, de van ilyen tehetség, olyan, amolyan, többiek is jók, de hát ez a 6, erre különösen figyeljenek majd oda, évvégén jönnek. Semmilyen vizsgálatot nem csináltak, a 6 embert azt hasracsapásos alapon írták fel, és így adták a tanítóknak, és visszajöttek egy év múlva, és igazi mérést csináltak, tehát utána volt vizsgálat, és mind a 6-nál mérhető IQ növekedés volt. Mérhető, óriási, be is vonult a pszichológia nagykönyvébe ez a kísérlet. Ugyanis itt nem az történt, hogy milyenek voltak a tanítók, csak érvényesült az, hogy ilyenek vagyunk mi emberek. Hogy kinézte belőle, tehát jaj, tudod te azt, na mondd meg, na hányos, na kettes, na ugye? Ugye? Másiknak meg lehet, hogy azt mondta, hogy te, hát nem csináltad meg a házi feladatot se, hát nem lesz így belőle semmi, hát így nem lehet csinálni semmit, tudod? Csak ilyen kis félmondatokkal, csak egy ilyen kis bátorító, kis összekacsintással, egy kis valamivel, hogy én bennem mi van, hogy én azt igenis elhiszem, hogy sikerülni fog, gyere, próbáld meg, aztán ha nem, akkor majd még egyszer megpróbálod. És ez az, amire mi emberek, és tényleg ezt így mondhatjuk, hogy mi emberek mindannyian hihetetlen érzékenyek vagyunk, és ezt tudhatná az értékelés, ezt tudhatná ez a rendszer, és ahelyett, hogy lenyomna, mert lehet, hogy mit tudom én, jaj, hát már megint nem lesz jó, hát te belőled soha. Hát igen, errefelé. Lehet pozitívan is, lehet építeni, és bizony lehet sokat rombolni vele.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt bő fél órában az iskola értékelés felelősségéről, fontosságáról és a benne rejlő lehetőségekről beszélgettünk Pécsi Ritával. Reméljük, hogy minden hallgatónk talált benne olyat, ami tovább gondolásra készteti. Szeretettel várjuk leveleiket, kérdéseiket, témajavaslataikat ékezetek nélkül írva a következő e-mail címen. életrenövelő@mariaradio.hu. Legközelebb 2 hét múlva, január 31-én, pénteken 20:16-tól jelentkezünk. Ekkor a beszélgetésünk fókuszában az engedelmesség, a szabadság és a fegyelmezés áll majd. Várjuk Önöket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!